Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk.
Kulturális percek.
95 éves korában elhunyt Máté Erzsi, a nemzet színésze, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja évek óta visszavonultan élt. 3 évtizeden át játszott a Nemzeti Színházban, és a Katona József Színház alapító tagja volt, de több filmben és tévéjátékban is láthatta a közönség. Rozgonyi Ádámnak Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója beszélt a színművész sikerekben gazdag pályájáról.
Milyen volt ő színésznőként, és milyen volt emberként, milyennek ismerte őt?
Természetesen nagyon sokat láttam őt színpadon, tehát már gyerekkoromtól kezdve láttam őt. Ilyen szempontból hát nem végig kísérhettem, ez túlzás, mert hiszen már akkor játszott, amikor én még nem is tudtam magamról, illetve szinte nem is éltem. Tehát, de onnantól kezdve, amikortól színház rajongó lettem, és aztán később színész lettem, tehát nagyon sok előadásban láttam, tehát mindig is lenyűgözött a formátumával tulajdonképpen, és az egészen kiváló jellemábrázoló képességével, ugyanakkor azzal a hatalmas technikai, szakmai tudással, aminek birtokában volt. Természetesen akkor, amikor megismertem, akkor egy új történet kezdődött vele, hiszen amikor a pályát kezdtem, akkor az első gyakorlati évemet, ami még a főiskolához tartozott, azt akkor a Nemzeti Színházban töltöttem, és az első próba, amit életemben a Nemzeti Színház, illetve, hogy mondjam, közszínházi színpadon lehettem, az épp vele volt a télirege, Major Tamás által rendezett téliregének egy felújító próbája volt, amikor ott állhattam mellett a színpadon. Nyilván attól, hogy az én vezetéknevem és az ő vezetékneve hát azonos volt ellen, leszámítva azt a kis H betűt, ami az ővében volt, az enyémben meg nincsen. Ezzel én nyilván külön figyeltem rá, valamiért nyilván az ember azt a valakit, akinek hasonló van, az valamiért jobban figyeli, vagy jobban rokonságot érez vele, vagy valami hasonló. Természetesen ő akkor, hát engem nyilván egy fiatal embernek látott, aki nagyon sokszor nyilván a vihetlenkedéseivel, vagy az ott létével inkább idegesítette, mint nem. És aztán utána én elkerültem a Nemzetiből, és már csak akkor találkoztam vele, amikor a Katonába szerződtem 1987-ben, és akkor találkoztam vele igazán. Akkor is még elsősorban, mint egy rapszódikus művésznőt ismertem meg, mert azért ez nagyon jellemző volt rá, hogy teljesen ki volt szolgáltatva a saját hangulatának, és ezáltal mindenki más ki volt szolgáltatva neki. Tehát ha neki rossz kedve volt egy ilyen kis színházban, mint a Katona, azt az egész társulat érzékeli, ahogy keresztül robogott a színházi társalgón, és becsukta maga után az ajtót, akkor már mindenki tudta a társulatból, hogy az Erzsikének éppen milyen kedve van. És hát a munkájában, meg amikor együtt dolgoztunk, tehát akár partnerként, akár rendezhettem, amiért rendkívüli kitüntetésnek érzékeltem minden esetben, mert akkor, amikor én lehetőséget kaptam, és ő ugye hát akkor már egy úgynevezett idős színésznőnek volt nevezhető, amikor már limitáltak a szerep lehetőségek, és ezáltal igazi nagy szerepet csak egyszer tudtam ráosztani, amikor a Mauzóleumban Klumpet Ferencnét játszotta, amiben egészen csodálatos alakítást nyújtott, de több olyan előadásom volt, amely kisebb szerepeket játszott hatalmas színészi alázattal, és ugyanolyan odaadással, mintha valami hatalmas szerepet játszott volna, és hát kitüntetett a bizalmával, és azzal is megtisztelt igazából, hogy ilyen elfogadta azokat az instrukciókat, amiket én adtam neki, mert hát ő egy igazi nagy vad volt, hogy úgy mondjam, ezt szoktuk így mondani, nem tiszteletlenség ez így beszélni valakiről. És hát természetesen emberként pedig, hát különösen azokban az időkben, amikor már lehetett érezni, hogy lassan abba hagyja majd a mesterséget, és nem akar többet színpadra lépni, akkor teljes figyelmével a fiatalok felé fordult, és ez külön megrendítő és megható volt az ő búcsúzásában, a színháztól való, a Katonától való búcsújában, hogy úgy örökítette tovább az ő színészetét, hogy minden évben egy Máté Erzsi díjat tudtunk adni az ő pénzéből. A társulat minden évben megszabadult szavazta azt a művészt, aki a társulat szerint abban az évben a legjobb teljesítményt nyújtotta, és mi ezt neveztük Máté Erzsi díjnak, és akkor ezzel valami kis pénzjutalom is járt, és az illetőnek az volt a dolga, hogy utána felhívja Erzsikét, és megköszönje neki, hogy megkapta ezt a díjat, amit egyébként a társulat szavazott meg, tehát az Erzsike ebben nem szólt bele, tehát ilyen nagy vonalú volt, nem ő jelölte ki azt a művészt, aki szerinte éppen a legjobb volt. Úgyhogy ezzel a gesztussal azt hiszem, hogy örökké emlékezetes marad azok számára is, akik már nem is ismerték, ugye, mert itt most már arról is szó volt, hogy 2012-ben ő abba hagyta a színészi pályáját, hosszas lebeszélés és rábeszélés és egyebek mentén, hiszen nagyon sokszor már előtte évekig jelezte, hogy abba akarja hagyni, de hát mindig bementem hozzá az öltözőbe, és mindig aztán végül sikerült azzal kijönnöm, hogy még egy kicsit csinálja, de hát aztán a végén már annyira szenvedett, annyira erős fájdalmai voltak, hogy jelezte, hogy tulajdonképpen ennek nincs értelme tovább, hogy ő nem akar szánalmat kelteni a iránt, nem akarja, hogy a nézők azt látják, hogy ő nincs jól, vagy szenved, és ez nem tartozik a különbségre.
Jó humora volt?
Erzsikének elképesztő humora volt, persze. Elképesztő humora volt. Nem csak úgy volt humora, hogy a magánéletben, mert hát nagyon, nagyon váratlan és éles humora volt, és nagy életismerettel, és nagy önismerettel, és a kollégáit is igen csak jól látta, nagyon élesen látta. A színpadon is tudta használni a humorát. Tehát mindig is fergeteges humora volt, ahogy fogalmazni tudott. Soha nem volt energiátlan, szóval olyan energiával játszott minden esetben, hogy lehengerlő volt. Az egész alakítása is mindig lehengerlő volt, és ezáltal a humora is lehengerlő volt. Tehát, és hát a nézők természetesen imádták ezt a színészi képességét, egyébként kamatoztatta különböző kabaré tréfákban is, meg voltak ilyen figurái, különböző tévékabarékban, meg rádiókabarékban is voltak ilyen visszatérő figurái, amiket a nézők azt hiszem nagyon szerettek, és a hallgatók is, hiszen nyilván azért maradt meg olyan sokáig a nézők emlékező. A Tábori Nórával volt folyamatos kettősük, amit állandóan nagy sikerre játszottak, és ilyen önök kérték, és egyéb ilyen tévéműsorokban mindig többször meg is lehetett nézni.
Máté Gábort a Katona József színház igazgatóját hallották. Elveszettnek hitt Molnár Ferenc kézirat került a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz. Az író emigrációs éveiről szóló anyagra egy kaliforniai antikváriumban talált rá, az egyik Molnár leszármazott. Az irodalmi szempontból is értékes dokumentumot a tervek szerint ősszel láthatja a közönség. A részletekről Imre Júlia kérdezte Rózsafalvi Zsuzsanna múzeológust, az intézmény kézirattárának főosztályvezetőjét.
Ez Molnár Ferencnek az utolsó nagyobb prózai kompozíciója, tulajdonképpen egy önéletírás. Kaliforniában bukkant fel egy antikváriumban ez a kézirat. Lukin Gábor hívta rá föl a figyelmünket, ő Molnár Ferencnek a dédunokája, és 2 évtizede él kint tengeren túlon. Egyébként milyen foglalkozik Molnár kinti emigrációs éveivel, illetve életművével. Ezt követően megbizonyosodtunk róla, hogy valóban Molnár Ferenc kéziratról van szó, tehát autográf, saját kézzel írt kézirat. Elkezdtük a szerződéskötés elindítását, és a Los Angeles-i konzulátus segítségével érkezett be ez a kézirat a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
Irodalmi és eszmei értékét tekintve miért fontos ez a mű? Molnár Ferenc életművébe hogyan illeszkedik egyáltalán ez be?
Ez az utolsó nagy prózai kompozíciója, és tulajdonképpen az emigrációs éveiről van. Ugye 1940-ben érkezett meg Amerikába, ugye hazánkban a zsidó törvényeket követően ő már nem kívánatos személy volt, illetve menekülésre kényszerült, és ott új életet kezdett, úgyhogy a kinti életéről, az ottani munkálkodásáról szól részben, de tulajdonképpen elsősorban asszisztense, titkárnője és társa Barta Vanda emlékét örökíti meg bennem. Nagyon fontos, hogy ennek a regénynek, illetve ennek a prózai szövegnek, önéletírásnak az első mondata úgy kezdődik, hogy Barta Vanda meghalt, életem fénye kialudt. Ugye Barta Vanda volt az utitársa a számüzetésben, az emigrációs háborús időszakban, és az ő tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála után kezdi el ezt az emlékiratot megfogalmazni. Minden valószínűség szerint 1948 végén zárja le, és 1950-ben jelenhetett meg angol nyelven. Magyarul majd csak 1958-ban Stella Adorján fordításában. És ahogy mondtam, azért fontos, mert a kapcsolattörténeten túl a saját emigrációs évei, a kinti munkakapcsolatai, baráti köre és az egész élete kirajzolódik ebben a szövegben. Műfaját tekintve egy nagyon sokszínű szövegről van szó. Ugye az önéletírásban levelek is helyet kapnak, napló bejegyzések, illetve egy rövid dráma töredék is. Tehát egy igazi, mondhatnám úgy, hogy posztmodern szövegről van szó.
Nos, és hát ami talán a legtöbbeket érdekel még, hogy mikor válhat a kutatók és a széles körű nyilvánosság számára is hozzáférhetővé ez az anyag?
Úgy tervezzük, hogy ez év szeptemberében egy nyilvános bemutatót tartanánk ennek a kéziratnak, egy rendezvény keretében, ahová nagyon szeretnénk meghívni Molnár leszármazottjait is, illetve egy pici kamaratálatot is tervezünk köré építeni, ugyanis 1977-ben megkaptuk Molnár Ferenc feleségének, Darvas Lilinek a hagyatékát is, amelyben szintén zömében Molnár Ferenc anyagok, levelek, művek, kéziratai találhatóak, tehát ebből egy kicsi kamaratállatot is szeretnénk tervezni, illetve egy szakmai beszélgetést a kézirat köré.
Rózsafalvi Zsuzsanna muzeológust, a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárának főosztályvezetőjét hallották. Június 3-án Veszprémben indul Ákos idei turnéja, amelynek zárása az énekes pályáját összegző 30 év című koncert lesz december 16-án a Papp László Budapest Sportarénában. Az előadó művésszel Kocsonya Zoltán beszélgetett.
A mi koncertunk általában tavasszal, vagy késő tavasszal szokott indulni, és késő őszig tart, és az év betetőzése eddig jó sorsuknak betudhatóan a decemberi nagy koncert általában Budapesten az arénában szokott lenni. Most sem alakult másképpen a koncertprogram a tavalyi esztendőt azok után, hogy januárban az arénában kezdtük, utána további talán 120-130 ezer embernek zenéltünk az országjáró turnés során, és decemberben újra az arénában zártuk az évet. Ezt a mondhatom nyugodtan, hogy nagy sikerű műsort fogjuk most turnéra vinni 2023 nyarán. Veszprém most kulturális főváros szerepet tölt be, és itt adjuk azt az előadást, amely az idei rock turnénknak, a 2023-as nyári turnénak az indító előadása lesz.
Tehát akkor, ha jól értem, voltak éppen a múlt évvégi aréna koncert folyamatában, vagy annak valamikénti folytatásában lehet most gondolkodni, tehát nem készül teljesen új program, vagy új koncepció szerint összeállított műsor?
Két teljesen különböző műsorral koncerteztünk. A januári arénánknak az előadását, repertoárját vittük turnéra, majd egy teljesen új látványvilágot, új dalsorrendet hoztunk létre a decemberi műsorhoz, és ezt a decemberi műsort még turné folyamán nagyobb szabású Budapesten kívüli előadásokon nem láthatta a közönség, úgyhogy most ezt fogjuk turnéra vinni.
Veszprém lesz tehát az első helyszín, hogyan alakulnak utána a következő állomások? Egyáltalán hogyan választják ki ilyenkor a helyszíneket, ahol ez idáig kevesebbet játszottak, vagy ahová különösen jó szívvel lehet visszatérni? Mik a szempontok?
Lassan 3,5 évtizede járom az országot turnézó produkció énekeseként, vezetőjeként, így egy-két vadonatúj koncerthelyszíntől eltekintve nem nagyon van olyan helyszín, ahova ne visszatérnénk játszani. Sokan reklamálják az idei nyári turnéból teljesen jogosan a keleti országrészben adott előadásokat. Nem csak oda megyünk ám, ahova mi szeretnénk, hanem elsősorban jól bejáratott koncerthelyszínekre, másodszorban pedig olyan helyszínekre megyünk, ahova meghívnak bennünket, ahol valamilyen helyi partner számára fontos, hogy ott előadást adjunk. Sajnos a keleti ország részben ilyenre most nem találtunk idén, vagy legalábbis eddig. Ami pedig talán még izgalmasabb számomra, az az előadás, aminek az a címe, hogy 30 év. Idén, 2023-ban 30 esztendős életem első szólólemeze, a Karcolatok, amely 93. március 23-án jelent meg, és az elmúlt 30 évet szeretnénk áttekinteni, színpadra állítani. December 16-án az arénában életünk első ülős koncertjét fogjuk adni, amikor a küzdőteret is beszékezzük. Erre már kaphatók a jegyek, és elképesztő iramban fogynak is. Ennek igazán örülök, mert ez azt jelenti, hogy a közönségünk jelentős része az megértette a hívó szót, hogy itt egy nagyszabású, ritka, alapvetően akusztikus jellegű, szimfonikus zenekart is felvonultató, az elmúlt 30 évet áttekintő műsorra lehet számítani.
Kovács Ákos énekes dalszerzőt hallották. Április 30-a volt a határidő arra, hogy az állam döntést hozzon a minősítéssel nem rendelkező Budapest Fővárosi Színház és Táncművészeti Előadó Művészeti Szervezetek működési támogatásáról. Azonban erről továbbra sincs semmilyen információ, mondta az Inforádiónak az Atrium Színház operatív menedzsere. Zsedényi Balázs úgy fogalmazott, csak a közönségnek köszönhető, hogy még nyitva van a teátrum. Rozgonyi Ádám interjúja.
Ami miatt mi a közösségi oldalakra kiírtuk, hogy ismét bajba kerülhet a független kultúra, az azért történt, mert azok az állami támogatások, illetve azok a rendszerek, amik eddig valamilyen típusú működési támogatást biztosítottak a független művészeti egyesületeknek is, vagy művészeti társaságoknak is, azok gyakorlatilag nem működnek, nincsenek. Tavaly novemberben meghozott NKA döntéseket, most 2023 májust írunk, egyelőre nem fizette ki az állam. A meghirdetett minisztériumi működési pályázatot, aminek egy hete volt a hivatalos döntési határideje, a mai napig nem hozta nyilvánosságra a minisztérium, tehát ezen a pályázaton elindulhattak független művészeti szervezetek, és a mai napig nem tudják, hogy végül is ezen nyertek, nem nyertek, ha igen, mennyit. Hozzáteszem, ez a forrás idén nagyságrendekkel kevesebb, mint tavaly volt, és már akkor is gyakorlatilag lehetetlen volt abból egy független színháznak a működését finanszírozni. Itt csak, hogy nagyságrendekről beszéljünk. Egy Atrium nagyságrendű színház több százmillió működési támogatást kap különböző forrásokból ahhoz, hogy a művészeti tevékenységét őt tudja végezni. Az Atrium esetében ez tavaly 17 millió forint volt. Tehát, hogy ezt kell látni, hogy emiatt van az, hogy miközben az Atriumnak ugyanazon a kvázi piacon, amennyire lehet ezt piacnak hívni, ezt a deformált valamit, kell életben maradnia és működnie, addig az egyik szereplő mondjuk három kör előnyből indul, vagy négyből, mi pedig próbálunk valahogy életben maradni. Ez jelen pillanatban alapvetően a közönségnek köszönhető, hogy a színház még nyitva van. Körülbelül egy évvel ezelőtt mondta azt a közönség, hogy nem engedi, hogy az Atrium bezárjon, és egy egészen elképesztő közösségi összefogás keretében több mint 100 millió forintot gyűjtöttek össze az Atriumnak azért, hogy ne zárjon be. Mi ezzel a felhatalmazással mentünk neki ennek a most záruló 10. évadunknak, és ebből a felhatalmazásból szeretnénk neki menni a következőnek is, de ez a jelen pillanatban nagyon-nagyon nehéz abban az esetben, hogyha tényleg semmilyen működési támogatás nem érkezik a színházhoz.
A főváros az tud segíteni? Segített a színháznak?
2023-ban nem tudjuk, hogy mi a főváros terve a Budapesten működő független műhelyekkel kapcsolatban. Tavaly volt egy kvázi segély program, egy ilyen mentőv, azt hiszem pontosan így hívták, egy mentőprogram, ahol 150 millió forintot osztottak ki a pályázók között. Nagyságrendi összeget az Atrium ezen nem tudott nyerni. Az a nagyságrend, amit előbb említettem, hogy az évi 200 millió forint lenne szükséges ahhoz, hogy ez egy stabilan, kiszámíthatóan működő intézmény legyen. Ahhoz képest 15 millió forint érkezett ezen a pályázaton. De nyilván, hogyha sok ilyen lenne, akkor így össze lehetne csipegetni valahogy, de jelen pillanatban azt nem tudjuk, hogy mi a főváros terve például ezzel a mentőpályázattal kapcsolatban.
Az Atrium Színház operatív menedzserét Zsedényi Balást hallották. Öt bemutatót tervez a jövő évadban a József Attila Színház. A teátrum igazgatója azt mondta, a társulat színészeire építve állították össze az évad tervet. Rozgonyi Ádám kérdezte Nemcsák Károlyt.
Az első bemutató, amire készülünk, az Willy Russell Vértestvérek című musicalje, amit Lengyel Ferenc rendez, ő állít színpadra, és az első bemutatónk az szeptember 30-án lesz, de az előkészületi munkálatok már elindultak, elkezdtek próbálni, és remélhetőleg évad végén, június 8-án egy olyan állapotban lesz már a darab, hogy ősszel csak egy hetes főpróba, hét alatt színpadot tudják már állítani. Ez a tervezett programunk miatt történik, hogy előre tudjunk dolgozni. És augusztus 21-én a társulati ülés, az évadnyitó társulati ülés után pedig elkezdődnek az Equus Peter Scheffer Equus című darabjának a próbái Hargita Iván rendezésében, aminek a bemutatója október 6-án lesz. Az októberi hónapot gyakorlatilag a repertoár lévő darabjaink felújítására és újra színpadra állítására használjuk majd, és október végén elkezdődik William Shakespeare Vízkereszt vagy Bál nem is én című darabjának a próbái Kis Csaba rendező vezetésével, és ennek a bemutatója december 9-én lesz. Az évad folyamán szeretnénk több alkalommal fogadni határon túli magyar színházi társulatokat, hisz ez régről a József Attila Színház programja, és komoly kapcsolatot alakítottunk ki eddig is vidéki színházakkal, és ebben az évadban a Székesfehérvári Színház több alkalommal is vendég szerepel nálunk, és mi is, hála Istennek, el tudunk menni Székesfehérvárra vendégjátszani. A Vörösmarty Színház a Kartonpapa előadásával, a Nem félünk a farkastól és az I Love You című darabbal játszik és vendég szerepel nálunk, mi pedig valószínűleg a Furcsa Pár című darabunkat visszük Székesfehérvárra. Az évad második felében, február elején mutatjuk be Heltai Jenő Naftalin című darabját Hargita Iván rendezésében, és az utolsó bemutatónk pedig Iván Mensel Sírpiknik című komédiája, Guelmino Sándor rendezi a darabot március 9-én, 2024. március 9-én kerül bemutatásra ez a darab.
Mennyire nehéz egyébként, mennyire kell alkalmazkodni a hát nyilván mindenkori gazdasági körülményekhez is, de most ahhoz, amit éppen tapasztalunk, amelyet éppen élünk, hiszen az árak, a például rezsiárak csak ugye emelkedtek a korábbi időszakhoz képest. Ezzel mennyiben kell kalkulálni, mennyire szempont az, hogy ebből a aspektusból mit engednek meg a lehetőségek egy-egy darab színpadra állításánál?
Mindenképpen szem előtt tartottuk eddig is, hogy ne tervezünk olyan díszletet, olyan jelmezt, tervet ne engedjünk, ami meghaladná a költségvetésünket. Tudjuk, hogy miből gazdálkodunk, és mi úgy gondoljuk, hogy ezen belül kell tartani magunkat. Ez egy kihívás mindenki számára, de én azt gondolom, hogy sok kreativitással, nagy empátiával ezeket a nehézségeket meg tudjuk oldani. Természetesen az jó lenne, ha minél több forrás állna a rendelkezésünkre, hisz akkor a lehetőségeink is sokkal szélesebbek. De én azt gondolom, hogy ha most ez a lehetőség áll rendelkezésünkre, és gazdaságilag most ezt az évet így tudjuk megoldani, akkor természetesen erre nekünk reagálnunk kell. Azon kívül örvendetes, hogy a József Attila Színháznak most már évek óta szerződtetett színész társulata is van, nem csak a háttérszemélyzetet tudtuk alkalmazottként leszerződtetni. Ez egyfajta biztonságot ad a színháznak is, de azt gondolom, hogy a színész kollégáinknak is biztonságot jelent. És természetesen ezek a darabok, amiket műsorra tűzünk, ezek azért kerültek és kerülnek bemutatásra, mert a színész kollégáinkra építettük az évadot, és a társulatra találtuk ki a darabokat is, a 23-as, 24-es évadra. Ami fontos, remélhetőleg fontos is lesz az életünkben, és erre lehetőségünk lesz, hogy ezzel kiemelten tudjunk foglalkozni. Szeretnénk tovább építeni, és tovább gazdagítani a lehetőségeinket, és az épületünket szeretnénk tovább építeni, egy olyan színházat létrehozni, ami igazi színházként működik, hisz a mi épületünk sajnos egy művelődési ház szintjén van, és van egy kidolgozott és elfogadott terv a következő időszakra, amiben a reményeink jól alakulnak, és kapunk rá támogatást, akkor az építkezést el tudjuk kezdeni, ami nagyban megkönnyíteni a további életünket az elkövetkezendő 20 évre.
Nemcsák Károlyt, a József Attila Színház igazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Király István Dániel és a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
A kulturális perceket hallották.